Táskarádió podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello. És a tavaszi megújulás, felfrissülés jegyében azt gondolom, hogy körbejárjuk önmagunkat, a testünket, hogy mire van ilyenkor szükségünk. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy tényleg ilyenkor tavasszal olyan fáradtnak érezzük magunkat, és mi az az első, amihez hozzányúlunk? Hát a kaja. Na de nem mindegy, hogy mivel akarjuk feltölteni magunkat, és ezért hívtunk szakértőt, méghozzá Horváth Réka dietetikust, az Endokam egészségügyi központból. Szervusz, üdvözöllek! Réka, segíts nekem! Teljesen ki vagyok merülve. Mi az, amivel kezdhetem a felfrissítésemet, a tavaszi megújulásomat?
Alapvetően sok minden tud itt segíteni nekünk. Elsősorban az is, hogy télen hogyan táplálkoztunk. Aha. Tehát azért vissza kell tekintenünk egy kicsit. Ugye, ami biztos, hogy nagyon-nagyon sokat fog segíteni, ez a folyadékfogyasztás. Tehát az, hogy a napi 2 liter meglegyen, az elsődrendű lenne. 2-2,5 liter, ha van aktív mozgás, akkor akár lehet több is. Következő kérdés az a reggeli, mert ugye az mindig egy nagy mumus, főleg, hogyha reggel rohanunk, nincs idő, nem vagyunk éhesek, és persze a kávé az nagyon jó barátunk, mert hát a fáradtság és a kávé együtt jár. Ilyenkor azért az lenne inkább az ajánlás, hogy a reggelizni, hogyha nem is tudunk sokat, de valamit kellene egy picit, és a kávét csak utána. Tehát a sorrendet fordítsuk, az nem működik, hogy autóba be, közben megisszuk a kávét, és már beérve a munkába, iskolába valamit bekapunk, hanem pont fordítva, hogy inkább nem a legjobb, de inkább vegyünk az autóban, és utána kávézzunk, ha már máshogy nem megoldható. És ugye ilyenkor még mellette azért a zöldségek, gyümölcsökből származó rengeteg vitamin és ásványanyag azért bőven tudna segíteni. Ugye ilyenkor azért még kaphatóak, ugye azért most így tavasszal már fognak érkezni a bővebb gyümölcsök is, de azért bőven lehet kapni fagyasztott gyümölcsöket, azért ott a C-vitamin tartalom nem csökken annyira, mint amikor hőkezeljük őket, tehát mondjuk egy lekvárba sokkal kisebb lesz. Nyilván attól függ, milyen lekvár, mert csipkebogyó az kivétel, de...
tehát ő benne marad? Ugyanaz a mennyiségű
cél. Nem ugyanaz a mennyiség, aha, de azért abban azért dúskál. De hogy például, hogy próbáljuk először élelmiszerrel bevinni ezeket az ásványi anyagokat és vitaminokat, úgyhogy nyugodtan lehet itt az almát fogyasztani bőven, még körte is van elegendő, akkor jönnek be a bogyós gyümölcsök, a fagyasztott bogyós gyümölcsök, tehát ezek mind olyanok, amikkel lehet egy kicsit extrázni, és el lehet érni azt, hogy egy kicsit a fáradtsági szintünket tudjuk csökkenteni.
És a gyümölcsöket a délelőtti órákban érdemes fogyasztani, mert ugye mindenféle tévhit megy, hogy csak akkor ebben az órában, és így úgy amúgy.
Hát inkább délelőtre szoktuk javasolni, de azért még délután is abszolút belefér, inkább estére nem javasoljuk annyira, de nem létezik olyan megkötés, hogy nem lehet soha fogyasztani. Tehát ha valaki vacsorára kívánja, azt is lehet, csak kell mellé enni egy kis kiegészítést, ami azt jelenti, hogy jó minőségű szénhidrátot, tehát lehetőleg ne mondjuk puffasztott rizst magában, mert hogy ez egy kis étkezésre megállja a helyét, de ugye ez nagyon hamar felszívódik, tehát ez nem lesz nekünk elegendő éjszakára kitartani, hanem mondjuk vegyünk hozzá egy joghurtot, és akkor már is a fehérje tartalma egy kicsit jobban lassítja a felszívódását a gyümölcsnek.
Mert hogy az lenne a lényeg, hogy minél hosszabb legyen az étel felszívódási ideje, hogy mondjuk a reggeli és az ebéd közötti időszakban kibírjam anélkül, hogy felfalnám mondjuk a kollégámat.
Például többek között. Igen, hát ugye azt szoktuk mondani, hogy mindhárom fő komponensünket, ugye makrotápanyagot tartalmazza minden étkezésünk, tehát fehérjét, szénhidrátot és zsírt. Csak ugye ezeknek a minősége nem mindegy. Tehát érdemes minél kevésbé feldolgozott termékeket választani. Ha a zsírról beszélünk, ott érdemes inkább az olajos magvakra gondolni, vagy mondjuk, ami alapvetően a télelmiszerekben benne található, tehát mondjuk egy tejtermékben már például egész jó az a zsírfajta, ami benne van, nem pedig például egy chipsben, ha most itt hasonlítani akarok.
Igen, és akkor ez még csak a reggeli és a délelőtti étkezésünk, ugye? És aztán a déli időt azt megtartsuk, tehát legyen az 4 óránként kell lenni, vagy mit javasoltok?
Ez nagyon egyéni, tehát, hogy ez mindig megtámadják a dietetikusokat ezzel, hogy ez a 5-szöri étkezés, hogy mennyire hülyesség, és nincs rá szükség. Alapvetően erre az az ajánlásunk így összességében, hogy ez annyira egyéni, hogy van, akinek a 3-at szoktuk mindenképpen kérni tartani. De van, akinek 4 étkezés kell, van, akinek 5, van, akinek 6. Én 6-7-szer is eszek. Egy hosszabb edzős napon szerintem simán megvan nekem a 7 étkezésem. De ha azt nézzük, hogy a nassolást is beleszámoljuk, tehát sokszor nem számítunk étkezésnek egy kockacsokit, vagy mondjuk egy szeletcsokit inkább már annak mondunk. Na most az is annak minősül. Az is kis étkezés és nassolás, csak ugye ez a köztudatban nem úgy van bent, hogy sokak úgy tekintenek az étkezésre, hogy igen, amikor késsel villával eszek, és egy nagy púpos tányérétel. Na ez az étkezés. Na hát ez nem csak ennyit jelent.
Igen, egyébként igazad van most, hogy normál beszélgetünk arról, hogy hogyan épül fel egy étkezésünk, de ugye nagyon sokan allergiások, sokan például cukorbetegek, vagy inzulinrezisztensek. Nyilván ott már egyéni az étrend, és én például nagyon jól tudom, pontosan az egyik ismerősöm révén, és most már én is figyelek rá, hogy megnézem például egy szelet csokinak a hátulján ott van, hogy 20 g szénhidrát van benne, az egy fő étkezésnek betudható szinte.
Hát azért főétkezésnek nem, teljesen, mert de, hogy azért 50-60 gram egy megszorított étkezés, ha szénhidrátot nézünk. Okay. Tehát inkább az 50-60 gram között, de például, ha nézünk egy 190 centi magas sportoló fiút, aki mondjuk valamiért inzulinrezisztens lett, vagy elkezd sportolni, inkább mondjuk azt, de akár vagy csak nagyobb a súlya, akkor neki már nem lehet ennyi a szénhidrát mennyiség, amit kérünk neki. Tehát, hogy azért ez nagyon edéni, de tény és való, hogy mondjuk egy csokinak a szénhidrát tartalma az egy kis étkezés, mert kitesz. Csak ugye az a baj, hogy azt megesszük, és az pikpak felviszi a vércukrot. Tehát, hogy ott ez a problémánk, hogy ugye ott nem szeretnénk, hogy hirtelen emelkedjen a vércukor. A csokit ezzel nem szeretjük csak. Bár egy kicsit a kakaózsírja, a kakaóvaj, azért az egy kicsit lassít.
De ettől függetlenül, igen, amilyen gyorsan felviszi az energiaszintet, olyan gyorsan le is csapja, nem?
Hát ugye a csoki egy kicsit ebbe kivétel, de alapvetően igen, tehát a cukorral ez a probléma.
Értem. Hát igen, és akkor az jön, hogy inkább választok egy jó képű szendvicset, mint hogy megeszek egy csokit, mert ugye a szendvics összetevői azok lassabban szívódnak fel, tehát akkor kibírom a következő étkezését.
Persze, meg azért nyilván, tehát én úgy szoktam hozzáállni, hogy én egy kicsit megengedő vagyok. Nem azt mondom, hogy mindent szabad, csak kisebb mennyiségben elbújtatva mondjuk belefér a csokoládé. Mert ha választok mondjuk egy 70%-os étcsokoládét, aminek mondjuk nincsen egekben a cukortartalma, mert mondjuk egy boci aero étcsokoládé is van, ami ugyanolyan cukros, de inkább egy jobb minőségű étcsokoládét, ha választok, és mondjuk csinálok hozzá egy zapkását, amiben belereszelek egy kocka csokit, akkor az érzés ugyanúgy megmarad, hogy csokoládét ettem, de mégsem ugyanaz volt a hatás.
Értem, te picit csalva be tudom építeni az édességet, mert egyébként szerintem a legtöbb ember pont ettől szenved, hogy nem eheti meg azt a kis csokikáját, amire úgy vágyna.
Igen.
Nekem például ez volt a legnehezebb elhagyni a csokit, és néha-néha visszaköszön, és így szem ez velem, hogy egyél meg. Jó, megpróbálom majd ezt a kis trükköt. Oké, tehát akkor eljutunk az ebédig. Ugye általában, ha az iskolát nézem, ugye azért a fiatalok hozzák az ételt, vagy rendelnek, és azt látom, hogy tök jó, hogy normális ételt esznek, tehát nem a gyors étteremből, többségében nem abból rendelnek. Mi számít jó étkezésnek ebédre?
Ebédre azt szoktuk figyelembe venni, hogy ugye ezzel tényleg legyen fehérjénk, és legyen elegendő szénhidrátunk is. Ugye itt ugye biztos hallottál már az okos tányér módszerről. Na most itt ezt azért szoktuk ajánlani, mert nagyon szemléletes. Ugye ez úgy néz ki, hogy a tányérnak a fele legyen körülbelül zöldség, vagy gyümölcs, ha éppen illik az ételbe, de vagy az ételhez, de inkább ugye zöldség szokott a főétkezéshez dukálni, és akkor a negyedén pedig a fehérje forrásunk, ugye vagy növényi, vagy állati eredetű, ki milyen táplálkozás folytat, és a negyede legyen a szénhidrát forrásunk, ugye a köretünk. És ha ezt így nagyjából be van tartva, akkor az arányaink megfelelnek. De ugye a zöldségnek nem csak a párolt zöldség és a saláta számít, tehát ezt szeretem kiemelni, hanem mondjuk nagyon könnyen lehet összekeverni a rizst zöldségekkel, mindenféle zöldséggel, ami sokkal ízletesebb, mint egy párolt zöldség magában, vagy egy saláta, illetve ugye itt azért beleszámítanak a savanyúságok is, tehát minden nemű zöldség beleszámít, nem csak
jó hír.
Nem csak a saláta és maga a párolt zöldség.
Ez nagyon jó. És mi a helyzet a levessel? Ugye nagyon sokan imádják a levest, de általában hétköznap nincs annyira időnk a leves evésre. Azért annak meg kell adni a módját, azt gondolom. Hogy mennyit érdemes fogyasztani, vagy ezt mennyire hangsúlyozzátok, hogy fontos?
Hát alapvetően a leves egyrészt nagyon jó folyadékforrás, Másrészt pedig általában a levesbe mindig olyan összetevőket pakolunk, ami ugye az etásványanyagban gazdagabban. Az elevesbe mégiscsak belefőzzük a zöldséget, belefőzzük a húst, vagy hogyha krémlevesekről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, de azért valóban egy iskolában nehezebb kivitelezni, hogy legyen a leves második, hanem egy mondjuk egy közétkeztetési étkezésről van szó, hanem magának hozza. Azért én azt gondolom, hogy érdemes egy-egy nap belecsempészni, de hétvégén mindenképpen.
Ebédeltünk, nagyon jók vagyunk, menjünk tovább. Mi a következő?
Hát én egyébként, hogyha kisétkezést kell bevezetni, mindig az ebéd után vezetem be, mert délelőtt könnyebben elmegy. Igen. Ugye felkelünk, bejövünk, és délelőtt mindig több a teendő, mindig több mindennel lehet foglalkozni, és a délután, ebéd után, szerintem a suliban és a munkahelyen is azért lassabban telik az idő.
Igen.
Még a sok a dolog is valahogyan nem köti le úgy az embert, mert valahogyan úgy megszakítja a napot az ebéd. És hát attól függ, hogy mikor van a vacsora időpontja, én szoktam javasolni 3-4-5 óra körül egy kisebb étkezés, ami azért elég tág lehet, tehát attól is függ, hogy mondjuk az egész napunk hogy nézett ki, mert ugye azért az egész napot érdemes összességében nézni, nem csak étkezéseket. Már lehet mondjuk a reggelim tökéletes, ha a napom többi része nem.
Nem, aha, értem.
Tehát azért inkább az egész napot érdemes nézni, és ehhez az egész naphoz viszonyítva érdemes egy kis étkezést ide bevezetni, ami akár lehet egy müzli szelet is, tehát hogy az sem ördögtől való, de akár lehet egy zabkása is, akár lehet egy szendvics is, akár lehet egy joghurt gyümölcsökkel, és valami kis kekszel kiegészítve, tehát hogy ez nagyon változatos lehet, hogy ide mit lehet bevezetni, ugye mire van lehetőség, igény, energia, van-e valami délutáni sporttevékenység.
Aha, olyankor ehetek többet például a sporttevékenység persze, előtt?
Valamennyit muszáj is, mert ugye a sporttevékenység előtt, ugye még ezt nem említettem, én egyébként sportspecifikus dietetikai hallgató vagyok.
Igen.
Most fogok végezni majd júniusban, és ugye pont ott ezt tanuljuk, ugye ott azért élsportolókról beszélünk, de azért ugye általánosabban a hobbi sportolóknál is elmondhat, hogy nem kell annyival megemelni a kalória szükségletet egy hobbi sportolónak ilyenkor, viszont ez mindenképpen fontos, hogyha nem volt kielégítő az ebéd, vagy ha kielégítő volt az ebéd, azért eltelik már egy 4-5 óra a sporttevékenységig, és ha az intenzív, akkor érdemes azért előtte egy kis étkezésbe vezetni, ami akár tényleg egy szendvics megállja a helyét, mert a lényeg, hogy tartalmazon szénhidrátot, és attól függő, hogy mennyivel vagyunk az edzés előtt fehérjét. Aha. Mert minél közelebb vagyunk az edzéshez, annál könnyebben emészhető ételeket szeretnénk fogyasztani. Tehát, hogyha mondjuk már nagyon közel vagyunk az edzéshez, és csak fél óránk van az edzésig, akkor inkább mondjuk egy zabrudit dobjunk be. Ugye abban is van cukros cukormentes, igen, vagy hozzáadott cukormentes, bocsánat, pontosabban ez a helyes megfogalmazása.
Igen, mert ugye, hogyha gyümölcsöt tartalmaz, abban van cukor.
Meg ugye az abban is van, igen, viszont igen, az abban egy kicsit elnyújtja. Uh-huh. Tehát, hogy a zabrudit például én ezzel szeretem javasolni, vagy például vannak a cerbonának, ezek a sportszeletei, ugyanúgy műzli szelet, csak van az a neve, hogy cerbona sport például, és akkor van ez a before, during és after.
Ja, és az már segít, hogy mikor.
Igen, és abban már olyan típusú szénhidrátokat raktak össze eleve, ugye, amikor megalkották ezt a terméket. Szóval nyilván, amikor közelebb vagyunk az edzéshez, akkor már nem szeretnénk egy nagyobb étkezést, mert hát felkavarodik a gyomrunk, ki, hogy bírja, bár van, aki megeszi simán előtte a hatalmas nagy étkezést is, de az egyén függő már.
Igen. Mondjuk ezt többször hangsúlyoztad, és majd az egyénre is rá szeretnék térni, mert tényleg azt gondolom, hogy csak úgy lehet kialakítani egy jó étrendet, hogyha az ember leül veled szembe, és azt mondja, hogy e vagyok én. Tehát van egy csomó problémám, mik a tüneteim, mit tudsz velem kezdeni. De előtte még azért menjünk végig a napon. Mondjuk elmentünk edzeni, beiktattunk egy kis proteinszeretet, vagy bármit, és akkor azt mondjuk, hogy na most kipurcantunk, és meg tudnánk enni egy fél disznót. Akkor mi van?
Tehát ugye ilyenkor jön a vacsora, vagy az edzés utáni étkezés. Mert edzés utáni étkezésnek azért szintén egy kisebbet szeretném, mert ugyan amíg utána jön a vacsora, igen, tehát azért nem akarunk túlzásokba esni. Úgyhogy oda is valami kis apróságot gondolnék. Na mondjuk oda mondjuk egy joghurt, vagy skír, vagy társai, azok teljesen megállják a helyét. És akkor vacsorának pedig azért ugye ott azt szeretném megint, főleg ha volt valamilyen nemű mozgás, hogy azért fehérjében úgy legyen gazdag, hogy azért nem kell, tehát hogy azt a fehérje mítoszt, ezt nem úgy kell kezelni, hogy mindenkinek naponta 200 g fehérjét kell megenni. Tehát a napi fehérje szükségletünk az 0,8-1,2 g egy átlagembernek, aki mondjuk nem élsportoló. Az élsportoló mindig külön tekintendő, tehát hogy az mindig külön. Ha vannak megváltozott energiaszükségletek, de úgy általánosságban elmondható, hogy ez a 0,8-1,2 között kell számolni. Most, ha kiszámoljuk, én mondjuk vagyok olyan 60 kiló körül, akkor azt mondható, hogy nekem 60, nagyon maximum 70 g fehérjére van szükségem. Tehát, hogy nem 100-180-ra, amit mondjuk egyes ajánlásoknál látunk. Tehát, ha ezt nézzük, és mondjuk 100 g csirkében van 20 g fehérje, akkor már ki lehet számolni, hogy akkor ez nem egy olyan nagy mennyiség.
Aha,
de egyébként nem is annyira kevés ez, tehát hogy ezzel bőven jól lehet lakni.
Igen.
És így például ennek fényében vacsorára én ezt szoktam javasolni, hogy 20-30 g fehérje tartalmú étkezés legyen legalább, tehát hogy ez az a minimum, hogy azért lakjunk jól estére, és mellette pedig egy könnyedebb köretet. Tehát mondjuk nyilván...
Ott a saláta inkább, nem? Ami...
Nem feltétlenül salátára gondolok. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván kell a zöldség oda is, tehát ott is ugyanaz él, mint az ebédnél, de hogyha mondjuk ugyanazt szeretném menni, mint evédre, akkor a vacsora már csak a 70%-os mennyiség legyen az ebédhez képest.
Tehát ott azzal tudok játszani.
Igen,
értem.
Egy picit kevesebbet kell enni, de azt nem azért kell kevesebbet enni, és illetve este 6 óra után is szabad enni.
Na igen, ez lett volna a következő, hogy a másik mítosz, hogy 6 után nem eszünk. Igen.
Szabad enni. Az szokott lenni az ajánlás, hogy lefekvés előtt 2 órával történjen meg az utolsó étkezés.
Aha.
Kivétel az alul ugye a pótvacsora. Mindig tudok kivételt mondani,
igen.
De az igazándiból az cukorbetegeket érint főként. De alapvetően ugye az 2 órát, ha be tudjuk tartani, ez azért szuper fantasztikus, mert akkor nem teli hassal megyünk aludni. És ugye például, aki hajlamos a refluxra, sokkal kevésbé lesz panasza, mert ugye a refluxnál, ha vízszintesen elfekszünk, akkor az ugye visszaáramolhat a nyelőcsőbe a gyomorsav, és ugye az ott tud ilyen mindenféle panaszokat okozni, ami kellemetlen, és ezeket például lehet csökkenteni a refluxus panaszokat is, illetve van emészteni idő, és van nyugtató, pihentető alvásra lehetőség.
Igen, meg ugye hát azt mondják, nem tudom, ez is lehet csak legenda, hogy minden, amit este megeszünk, minden egyes cukor ránk rakódik.
Azért ez nem így.
Na, működik. Köszönöm, jól van, megnyugodtam.
Azért nem azt javaslom, hogy mondjuk egy csokoládétortával kell zárni a napot.
Igen, nyilván az ágyban elalvás előtt 2 perccel. Így van.
De hát azért ez nem így működik.
Jó, értem. Nagyon tetszik egyébként, hogy egy csomó ilyen mítoszt érintettünk, és ugye ez meg a másik, hogy a sportot említetted, hogy te abban vagy nagyon járatos, ugye most specializálódsz erre. De ugye magánál az egészségügyi központnál biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan megkeresnek. Mi az elsődleges dolog, amivel megkeresnek téged? Tehát mi az a specifikus terület? Az, hogy állítsd be a diétájukat, vagy egyáltalán segíts nekik, vagy sport szempontból?
Hát ez nagyon változó. Ugye azt tudni kell, hogy mi egy gasztroenterológiai központ mellett vagyunk, tehát ez nyilván onnan azért viszonylag nagyobb beteganyag az, ami ugye átmozog, illetve mi egy endokrinológussal dolgozunk együtt, tehát nyilván főként nálam endokrinológiai és gasztroenterológiai betegek szoktak. Illetve ők azok, akik amikor már annyira rossz, hogy muszáj, ők azok, akik elsőként jelentkeznek a sorban.
Ez jellemző ránk, nem? Tehát, hogy az utolsó pillanatig várunk, főleg mi felnőttek, szóval fiatalok, tanuljatok tőlünk, ne csináljátok ezt. Tehát, ha van egy pajzsmirigy betegségem, vagy esetleg cukoros vagyok, mert hogy a fiatalok körében is nyilván
előfordul. Hát az inzulin rezisztencia az mostomból, és sajnos az a tapasztalat, hogy már nem csak a kövéreknél idézőjelesen mondva, ha mondhatom ezt a szót, bár talán nem is ez a jó szó, inkább elhízott, tehát hogy nem csak azoknál jelentkezik néha, akiknél van egy kis súlytöblet, hanem azoknál is jelentkezik, akik mondjuk tényleg abszolút nagyon sportosak, tényleg akár még edzeni is járnak, de mellette mondjuk rengeteg mennyiségű táplálék kiegészítőt fogyasztanak, például fehérje porokat, náluk ezért ez fokozottan megjelenhet, illetve a rossz alvás minőség abszolút nagyon befolyásolja is a rossz életvitel, tehát sokszor találkozok olyannal, hogy 50 kg-os fiatal lányzó, és ott van, hogy a HOMA index, ami az inzulin rezisztenciát definiálja, az emelkedett, mert mondjuk van egy étkezése egy nap, és mellette alszik 4-5 órákat. Aha. Tehát ezek nagyon-nagyon befolyásolják és összefüggenek, tehát Ez egy nagyon komplex.
Igen. Jó, hát mondjuk sokan nem tudják azt, hogy a vércukorszint folyamatos szinten tartása a cél, mert akkor, ha nincs ingadozás, akkor egészségesek tudunk maradni. Én így tudom, legalábbis engem így tanítottak.
Igen, igen, ez így nagyjából helytáll.
Igen, igen. Mert nyilván ugye tudjuk azt, az egy kicsit logikus, és szerintem mindenki tapasztalta már, hogyha most eszik egy magas cukortartalmú ételt, bármi is, az akkor érzi, hogy kicsattanok, vagy a kávé után is azt érzem. Aztán hirtelen vissza is. Pont ez az az ingadozás, ami nem jó a szervezetünk számára hosszú távon.
Igen, ugye itt alapvetően mi mindig az egyensúlyra törekszünk, tehát rendben van, hogy mondjuk, én például mindig egy születésnapos példát szoktam hozni, hogy rendben van, hogy amikor a család összeül szülinapozni, akkor mondjuk nyilván nem a saláta és a zöldségek lesznek az előtérben, mert hát ünneplünk, hát magyarok vagyunk, egyértelmű, hogy eszünk.
Cupákos, zsíros, édes, mindenhol is hab, minden van.
Igen, úgyhogy például nekem itt ilyenkor mindig az szokott lenni a meglátásom, hogy az egyensúlyt fel kell fenntartani. Tehát ha tudom, hogy van egy ilyen esemény, és tervezetten, tehát én már tudom, hogy megyek oda, akkor reggelire választok egy könnyebb étkezést. Ha van 10 óraim oda is egy könnyebbet ebédre, akkor eszek azt, amit eszek, ami jól esik, és a süteményt mindig kitolom 2-3 órával később, mert akkor az lesz uzsonnám, ha definiálni akarom, és mégsem egyben ettem meg az egészet, de nem szorítottam meg semmit, és vacsorára megint egy könnyedebb étkezést választok. Tehát, hogy ezekkel azért lehet úgy csalni, mert ugye a nap összességébe fog összeállni, nem étkezésenként kell ennyire nézni.
Igen, bár aztán, ha belegondolunk, ugye a családi összejöveteleknél csak egy darab nagymama legyen, ő aztán addig etet, amíg a füleden ki nem jön a kaja körülbelül. Imádom a nagymamákat, ezúttal is puszilom őket, de tényleg, ha a gyerek azt mondja, hogy mami, nem fér már belém, akkor ne erőltessük, mert hogy lehet, hogy ő tudatosan már tudja, hogy az már sok lenne neki. Lehet, hogy kívánja és imádja is a nagy sütijét, de majd 2 óra múlva megeszi, és ezt tessék elfogadni. Okés. Ami még eszembe jutott, most visszakanyarodunk oda, hogy te dietetikus vagy. Hogy jött az életedbe az a választás, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
Nekem édesanyukám orvos. Ez innen indul.
Ja, de ilyen.
És én nekem nagyon tetszett maga az egészségügy, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni és segíteni. Viszont én gondoltam, hogy nekem az orvosi ez túl nagy kötöttségekkel jár, én imádok utazni, én nagyon szabad szellemű vagyok, tehát, hogy nekem én úgy gondoltam, hogy nem fél bele, hogy 28-30 éves koromba kezdődik el az életem, ugye mire az orvosira kikerül az ember, leszakvizsgázik minden addig, ugye azért elég sok idő eltelik. És innen gondolkoztam, hogy mi az, ami tetszik, és hát így esett a dietetikára a választásom. Akkor még én abszolút nem voltam az a hatalmas tudatos étkező vagy társai, tehát, hogy nem sosem, eleinte nem ezt hajtott, hanem szimplán végignéztem azt, hogy milyen egészségügyi pályák vannak, amik számomra szimpatikusak, és ez volt az, amiben végül érvényesülni gondoltam, vagy tudtam magamat. És így kezdődött. Aztán utána, ahogyan elkezdtem tanulni, abszolút rájöttem, hogy hát ez nagyon-nagyon illik hozzám és a személyiségemhez, mert tényleg az, hogy leülünk, át tudjuk beszélni, tényleg abszolút a személyre tudok fókuszálni ebben a konzultáció keretein belül. Nekem ez annyira szimpatikus volt, és most a mai napig is ezt szeretem benne, hogy mindig tudok újat mutatni, és mindig tudok abban segíteni, hogy nem kell rögösen ragaszkodni ahhoz, amit mondjuk például ez a 160 grammos diéta, az, ami mondjuk az egyik ilyen kedvenc témám, hogy ezt nem úgy kell értelmezni, ahogyan a köztudatban benne van, és én nagyon szeretem ezért ezt a szakmát, mert nagyon sok szépsége van, és folyamatosan, tehát a táplálkozás tudományok azok a mai napig napról napra bővülnek, tehát ez nem egy ilyen véges dolog, és ugye nagyon nehéz is pont emiatt, mert hát táplálkozni bárki tud.
Igen.
Tehát az evéshez nem kell tudomány, de az, hogy mit eszünk meg, ahhoz már kicsit több kell.
Aha.
És én ezért szeretem nagyon, és ezért is szerettem meg nagyon, ugyanis így tényleg azt a szépséget meg tudom mutatni, amikor eljön hozzám valaki, hogy igen, az étkezés az egy szánsz, az egy örömteli forrás, vagy egy örömforrás pontosabban, és közben viszont ezt tudjuk úgy alakítani, hogy ez az örömforrás ne csak pillanatnyi örömök legyenek, hanem az egész szervezetünket, testünket tudja ezáltal táplálni és egészségesen tartani.
És te melyik iskolában tanultad ki így az alapokat?
Én a Pécsi Tudományegyetemen tanultam.
Aha. És most pedig ugye a sport...
Nagyon gyorsan. A testnevelés tudományi egyetemen tanulok most.
És ez egy ilyen másoddiplomás képzés, vagy ilyen?
Posztgraduális képzés, igen.
És akkor ez azt jelenti, hogy te a sporttal összetudod kötni az étkezést? Tehát akkor igazából a teljes testet tudod menedzselni.
Mondhatni, igen.
Oké, akkor jöhetnek a tippek, hogy mire figyeljenek oda a fiatalok, ha belevetik magukat a nagy gyúrásokba és egyebekbe, hogy mivel tudják támogatni a mozgást az étkezéssel.
Igen, hát ugye most nagyon trendi lett ez a gymrat.
Igen. Hova mész gymbe? Mi az? Mi? Oké.
Okay. És ugye ez most nagyon nagy divatnak örül. Viszont ugye itt ilyenkor berobban az összes létező cég, ami tápkiegeket gyárt, és mindenfélét is ugye ebbe azért elég nehéz eligazodni, mert kit kérdezem meg róla? Elolvasok 2 cikket, ha elolvasok, megnézek róla 50 darab TikTok videót, hogy igen, az influencerek mit esznek, mit isznak, igen, meg megnézem ugyanezt Instagramon.
És mindegyik szuper. A csúcs technológia az ever-ever-ever-e, és akkor azt mondod, hogy de akkor én melyiket válasszam?
Igen, és ez egy nagyon nehéz eset igazániból, mert ugye alapvetően itt a képzésen én azt tanulom, hogy a food first, szóval először táplálkozással kéne mindent bevinnünk, és nem pedig mindenféle tápkiegészítőkből.
Aha.
Na most ez azért nehéz, mert ugye minden az ipar ellentmond ennek, hát hogy azt javasolják, hogy ezzel a termékkel ezt a hatást lehet elérni, és társai. Például ilyenre az egyik legjobb példám az a edzés előtti porok, és az edzés előtti italok, amik ugye azt ígérik, hogy hú, hát mennyire ki fogjuk tolni a fáradást, és ez neked mennyire jó lesz, és mindenképpen kell, hogy edzés előtt itt fogyasszál, minimum 2x3/4 kalállal kell beszedni, mert az úgy nagyon szuper, anélkül edzés nem megy. Na most elmondom, hogy egy normál embernek az energiaigényét abszolút fedezi. Uh-huh. Ha egy kávét iszol előtte egy órával, bőven megvagy.
Ennyi? Nem kell ez a por? Azta.
Mert direkt ki is írtam ide magamnak, hogy mennyi ezeknek az edzés előttiknek, és mondjuk egy csésze kávénak körülbelül, illetve a zsírégető kapszuláknak, mert ugye még a zsírégető kapszulák is nagyon vonzóak, hogy hú, hát azok milyen jók lesznek úgy. És a napi koffein fogyasztásunk körülbelül 400 mg az, amire azt mondja még, hogy ez a biztonságos napi beviteli érték, amit lehet fogyasztani. Hogy ezt egy kicsit jobban kontextusba tudjam helyezni, mondjuk egy pohár kóla, ami körülbelül 3 deciliter, annak van olyan körülbelül 30 mg koffein tartalma. Egy csésze kávénak attól függően, hogy milyen pörkölésű, milyen minőségű a kávé, 70-180 mg a koffein tartalma. Az edzés előttinek attól függően, hogy mennyit iszunk meg belőle, hány adagot, mert ugye azért minél több annál jobb elven szoktunk azért működni, tehát simán azért többet is, meg hát ezek finomak, meg társai.
Jó, ki van találva.
Persze, itt persze. Magát. Azok ugye ilyen 100-400 mg koffeint is tartalmazhatnak, tehát van olyan edzés előtti por, ami simán tartalmaz 400 mg-ot, vagy a felett is.
Ami már veszélyes lehet akár.
És nagyon sok 20 évesnek vannak szív- és szívérrendszeri panaszai, tehát magas vérnyomás, orvérzés lehet, még ímeg és hányinger, szédülés, ez a melegségérzés, tehát ilyen tipikus magas vérnyomásos panaszok vannak, illetve már nagyon sokaknál megjelentek szív, hát nem biztos, hogy teljesen csak szívritmuszavar, de tehát, hogy ilyen típusú betegségek megjelennek, és én meglepődtem, én járok edzeni rendszeresen egyébként edzőterembe, és meglepődtem, hogy milyen sokan mondják, hogy ó, hát ő már nem is kávézik sem, mert azt se bírja, mert hogy olyan rossz a szíve, és azt mondta neki az a kardiológus, hogy nem szabad már semmit.
De a port meg issza.
Nem, azt már az sem. Már aha, az se, de előtte évekig itta.
Aha, tehát ez tehát azért, a
azért ez a plusz koffein fogyasztás, és akkor tényleg, hogy például a zsírégető kapszula pedig 100-250 mg-nyi koffeint is tartalmaz. Tehát ha belegondolok, hogy mondjuk egy 18 éves fiatal reggel megiszik egy kávét, és vagy energiaitalt, ugye, ami szintén magas koffein tartalmú, utána mondjuk tegyük fel, hogy azzal kitart edzésig tételezzük fel jobb esetben, bár ha magamból indulok ki, amikor gimnazista voltam, én ittam reggel, beértem a suliba, ittam ott még egyet, és még délután kellett egy. Tehát,
hogy csak nincs bajod?
A napi 2-3 csésze kávé egyébként belefér. Jaj, tehát értem. A kávéból azért belefér.
Oké, akkor megnyugodtam, mert én is a 2-3
a 2-3 belefér, még a 4-5-re azt mondjuk, hogy szoszó, de annál többet abból se szabad azért inni, mert nyilván ott nagyon sok tényező van, hogy mennyi milligram koffein tartalmaz. De mondjuk tételezzük fel, hogy akkor elmegy edzeni, és akkor edzés előtti ugye edzés előtt még lehúzza, és akkor az még egy 200 mg koffeint még erre a mennyiségre mondjuk ráteszünk, és van még szed hozzá zsírégető tablettát, akkor azért szépen összeadódik. És ugye vannak cégek, ugye pont most ezt tanultuk, hogy vannak olyan gyártók, ami az, hogy rá van írva, hogy mennyi koffein tartalmaz, az nem 100% garancia ezeknél a termékeknél.
Ugye? Ez csak egy körülbelüli érték?
Nem mindig, ugye attól is függ, hogy honnan veszi. Tehát, hogy azért az interneten nagyon sok minden fent van.
Igen.
És ugye nem mindegy, hogy milyen márkától, milyen cégtől vásárolunk, és vannak olyan cégek, akiknek azért bőven nem olyan tisztaságú és gyógyszertári minőségű az előállítási folyamata, mint amit mondjuk így remélünk a terméktől.
Igen.
És ezért ezekre oda kell figyelni, hogyha lehet, akkor például az edzés előtt itt, ha nem muszáj, el lehet hagyni.
Aha.
Egy csésze kávéval is ki lehet váltani. Nyilván, ha eddig szedte az illető, akkor egy kicsi változás azért lesz Igen. az életében, de hozzá lehet szokni ahhoz is, hogy kevesebbet fogyasztunk.
És sokszor nem az van, hogy a tudatunkra hatnak ezek a szerek egyébként?
Tehát placebo-ba is működik, Aha. persze, tehát Aha. jót tesz az embernek, hogy én most megittam valamit, akkor
most már jó leszek, igen. Hát... Csak nekem mindig az jut eszembe, amikor annak idején az egyik ismerősömre kiderült, hogy cukros, és akkor ajánlották neki, hogy hát ilyen-olyan diétával, ilyen porokkal különböző gyártók megkeresték. És mondta, hogy értem, de ez egy életmódváltás, tehát nekem egy életmódot kell követnem. Én nem vehetek havonta 200 000 forint értékben egy ilyen szert, ami kipótol nekem két étkezést mondjuk, mert egyrészt nem is bírom anyagilag, másrésztről meg egyszerűen nem hiszem, hogy a gyomrom bírná. Ugyanis egy másik ismerősömnél pontosan ez okozott problémát. Mm-hmm. Ez a sok por alapú sztori gyomor problémához vezetett nála.
Ugye például én itt most a fehérje porokra tudok reflektálni. Ugye általában ezek a fogyasztóporok is általában inkább fehérje porok szoktak uh-huh. lenni, tehát egy fehérje séket iszik meg ilyenkor az ember, ami vagy édesítőszeres, vagy cukros. Na, ugye, ha a fogyás a cél, meg az edzőterem a cél, általában az édesítőszeres. Na most ugye a túlzott fehérje fogyasztást, azt onnan lehet tudni, hogy túl sok, és ilyenkor a kedvencem, hogy a fehérje mehet, de a szénhidrátot nem, uh-huh. mert hogy ugyan a fehérje hasznosuláshoz kell a szénhidrát.
Hoppá. És akkor?
És akkor, ha ez nincsen meg, 4:1 arányban, Aha. tehát 4 gram szénhidráthoz kell 1 gram fehérje, hogy be tudjon épülni. Ha ez nincsen meg, akkor azért elég nehéz jól működni.
Aha. Tehát nem is tud izmot építeni egyrésztről?
Hát biztos, ugye? Hogy nem olyan hatékonysággal. Aha. Tehát valamennyi lehet, hogy feljön, főleg a kreatint is fogyaszt mellé, akkor azért ugye a vizesedik, megduzzad a szövetek közötti tér, hát akkor azért könnyű jól
Tehát
kinézni.
Akkor ez nem is izom, hanem víz.
Effektíve, igen.
Ekkora! És ezért van az, ha abba hagyják, hogy így összeesnek.
Igen. Aztán Mert hogyha a kreatin fogyasztást abba hagyja, akkor uh-huh. az ott nincsen, ami megduzzadja.
Az igen.
Úgyhogy...
Kicsit a kulisszatitkok.
Ezeket én azt szoktam mondani, hogy van olyan eset, amikor javasolt fogyasztani, de az nem az átlag hobbi sportoló szokott igen. általában lenni. És a fehérje porognál is ugyanez, hogy főleg amikor megítnak napi két adag fehérjét, tehát hogy így az 40-50 gram fehérje is lehet, attól függ, mennyire pupozza meg a kanalat, minek? Uh-huh. Tehát, hogy főleg, ha még tejjel íztuk, akkor ott tartunk, hogy 50-60 gram felé közelít inkább, attól függ, hány deci tejjel ízta, meg lehet több is, és ugye ilyenkor jelenik meg, onnan lehet tudni, hogy ez a fehérje fogyasztás már nem tud hasznosulni, hogyha nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet így rádióban, hogy ezért elég csúnya hasmenést csinál,
hát
és...
Igen, ezek tények. Igen.
És puffadást, és ez a tipikusan ezt a fehérjés hasmenést, aki szerintem iszik ilyeneket, az már tapasztalta, hogy Aha. ezek azért eléggé olyan Ijesztő kellemetlenek is, tudnak mm-hmm. lenni. És ilyenkor, amikor ilyet tapasztal az ember, akkor az ember az egy óvaintőjel, hogy na hát ez nem nagyon hasznosult semmit se, hanem... Erjesztett forjában végigment, és köszöntük.
Ó, tehát ez volt a felesleges pénzkidobás kategóriája végül is.
Igen, meg amúgy meg is terheli a szervezetet. Uh-huh. Tehát, hogyha az éveken keresztül fenntartunk azért egy 3 gram per testtömeg kilogram feletti fehérje bevitelt, azért az már a vesénket is meg tudja terhelni. Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki, aki fehérje porokat iszik, az vesebeteg lesz, tehát szó sincsen erről, csak szimplán az, hogy ha éveken keresztül magas fehérjét fogyasztunk, azért az igenis megterheli a szervezetünket uh-huh. sok téren. Uh-huh. És például ilyen a vese is, ami kijöhet, illetve amit már szintén nem szabad elfelejteni, hogy ezek a fehéreporok nagy mennyiségben hosszú ideig fogyasztva inzulinrezisztenciára tudnak hajlamosítani.
Hoppá! Uh-huh. Mert hogy abban, ugye, ha édesítőszeres is, azért van benne.
Nem is az infolyamat, az édesítőszer miatt. Aha. Mert ugye az a baj az édesítőszerrel, szintén nagy mennyiségű fogyasztásra beszélünk, tehát ha mondjuk az ételrendben én mindent kicserélek édesítőszerre, itt most ilyenre gondolok, uh-huh. és mellette folyamatosan ilyen típusú terméket fogyasztok, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk megeszek egy édesítőszeres csokoládét, egy szeletet egy nap, hanem arról beszélek, hogy mondjuk édesítőszeres zapkásra, mondjuk ilyen nagyon trendi dolgokat szeretnék, igen, akkor kijönni, hogy eszek reggelire egy édesítőszeres zapkását fehérjeporra, mert kell bele a fehérje, uh-huh. aztán utána eszek egy protein szeletet édesítőszerrel délelőtt, uh-huh. utána akkor ebédre eszek, amit eszek, utána délután megint egy édesítőszeres proteines pudingot, vagy egy édesítőszeres protein szeletet eszek, és akkor utána még este iszok egy séket, ami uh-huh. szintén ugyanezt. Tehát ezekre gondolok uh-huh. én, amikor ezek már tényleg olyan mennyiségek tudnak lenni mindenben, hogy azért azok úgy érezhetőek. És ezek azok, amik igazándiból így hosszú távon, azért éveken keresztül simán ki lehet ezekkel évekig is tartani, azért tudnak rossz hatással lenni a szervezetre.
És akkor is hirtelen berobban a szervezet, amikor így besokal. Hát ez azért kemény tud lenni. Mi a helyzet azokkal a diétákkal, amik most nagyon menők, tehát gondolok itt a gluténmentes, tejmentes, laktózmentes, ugye nem csak a menőségből van, aki ugye nyilván orvosilag alátámasztott tényekkel áll oda elét, hogy na hát ez van, bebizonyosodott, hogy ez a problémám, de mi van azokkal, akik csak kvázi kipróbálják?
Ez az egyik kedvenc témám, ugyanis én jó magam is sajnos glutén, tejcukor, tejfehérje és szója érzékeny vagyok, tehát ezért nem annyira egyszerű ezzel az élet, és emiatt viszont nagyon is benne vagyok a témában. Tehát sok mindennel találkozom, és ilyenkor egy kicsit mindig visszalépek, hogy rendben van, hogy mentes, de mire is jó ez, és kinek is ajánlott. Mert hogy ugye most ez tényleg mindenre ez a gyógyírünk, hogy gluténmentes legyen, és ne fogyasszon tejterméket, ez a köztudatban ez így nagyon beivódott. Viszont ez nem ennyire fekete és fehér. Ugye nagyon sokaknak nem is a glutén okoz panaszt, hanem az, hogy plusz glutént adnak hozzá. Ugye a glutén egy fehérje, ami a búzában található. És ugye ez okozza nekünk ezt a jó állagot, ugye a sikér fehérjét tartalmazza, ami miatt ugye annyira szeretjük, meg ugye amiatt amennyire finom is tőle. És ilyen jó állagot is lehet vele biztosítani. Na most ugye sokszor az iparban pluszba adnak glutént a termékekhez, de hát mondjuk főként az előre csomagolt mondjuk tószkenyereknél ezt lehet látni, hogy van külön úgy kiírva, hogy glutén, még benne, tehát hogy búzaliszt és glutén. Tehát sokszor inkább ez okozza a panaszot, ez az egyik. A másik pedig, hogy ugye a gluténmentesség alapvetően nem alapkövetelmény semmilyen étrendben, akkor követelmény, hogyha tényleg valódi celiákiáról beszélünk, vagy nem celiákiás típusú gluténérzékenység.
Az mit jelent, álljunk meg egy másodpercre, mert nem mindenki tudja.
Bocsánat. Tehát a celiáki az a gluténérzékenységet jelenti, a vele született autoimmun kórképet. És a nem celiákiás típusú gluténérzékeny pedig az, aki ugye nem így született, tehát nem ez az autoimmun kórkép, ugyanúgy ez egy, tehát egy létező kórkép, csak ugye itt nem ugyanazok teljesen a tünetek, illetve nem ugyanazokat tudjuk teljesen betulajdonítani, és ugye azért nehéz ez a nem celiákiás típusú gluténérzékenységet nyomon érni, mert ugye hát ez nem teljesen ugyanaz, és nem, tehát hogy lehetséges, ugye szoktak vérvételből is nézni szöveti transglutaminázt. És például itt előfordulhat, hogy mondjuk ez abszolút negatív lesz, tehát uh-huh. nem minősül celiákiásnak, azonban mégis okoz számára panaszokat a glutén.
Ó, de és milyen vizsgálattal lehet még kivizsgálni?
Hát ugye itt még vékonybéltükrözést szoktak csinálni.
Oh,
ugye
mia.
A vékonybélnél uh-huh. nézik a bélbolyhokat, hogy mennyire uh-huh. vannak leépülve, tehát uh-huh. hogy ugye az általában a korpében leszakod, illetve ugye a tünet együttesek, amiket még szoktunk vizsgálni.
Tehát azért ez egy komplex dolog, tehát hogy most én eldöntöm, hogy nem eszem glutént, az maximum csak az én passzióm, de hát ugye alapvetően semmi.
Igen, és uh-huh. én ezzel szeretem ezt mindenképpen kihangsúlyozni, hogy nem muszáj gluténmentesen étkezni, lehet úgymond idézősen gluténkerülően étkezni is, ami azt jelenti, hogy eszek, csak nem nagy mennyiségben.
Ha, értem.
Mert hogy ugye a szervezetünk nem buta, sőt, igenis okos, és amire nincsen szüksége, azt nem termel. Tehát, hogyha nincsen szükségem enzimre, mert nem eszek glutént, akkor ez most ilyen nagyon lebutítva mondom, értem. Tehát, hogy nem teljesen így működik, azért csak ilyen, hogy ilyen közérthető legyen, azért, tehát akkor nem fogja termelni, és akkor nem fogjuk tudni lebontani, vagy sokkal kisebb hatékonyságban, és ilyenkor lehet egy látens gluténérzékenységet létrehozni, ami azt jelenti, hogy panaszokat fog okozni, annak ellenére, hogy nem vagyok gluténérzékeny.
Azta.
És mondjuk ezt szeretném mindenképpen elkerülni, és ez a tejre ugyanúgy igaz a laktóznál, hogy nem szeretnénk azért kihagyni a tejet csak, mert egy rossz tulajdonságot tulajdonítunk neki, ami nem biztos, hogy ránk is igaz. Tehát a lakosságnak egy igen nagy része laktózérzékeny, de ha én nem vagyok az, akkor nem muszáj laktózmentesen étkeznem, bár ez még a kisebbik nüansz, amivel foglalkoznunk kell, de a teljes elhagyás az alapvetően nem indokolt olyanoknál, akiknek mondjuk nem okoz panaszt, mert utána meg lehet, hogy fog. És ezt nem szeretnénk, mert most miért szeretnék én egy életen keresztül tej- és gluténmentesen étkezni, hogyha alapvetően nem vagyok az.
Ezért kell kivizsgálni, még mielőtt az ember hoz egy ilyen döntést is.
Igen, tehát mindenképpen el kell menni egy allergológiai vizsgálatra, ugye, amit vérből szoktak nézni, vagy van ugye ez a pöttyözős módszer is, de ezt mindenképpen el kell, én azt gondolom, hogy ez egy orvosi kompetencia ezt eldönteni, el kell menni igenis a vérvételre, el kell menni egy gasztroenterológushoz, és igenis végig kell nézni, és fontos, hogy ezek a, hogy IgE alapú allergológiai vizsgálatot végezzünk el, aha. Ugye ezt mutatja a hosszú távú érzékenységet.
Aha,
tehát a valódit.
A valódit. Jó, tehát mindennek ez az alapja. Tehát ha például most valaki oda megy hozzád, hogy segíts beállítani az étkezését, akkor ezeket az orvosi köröket meg kell futni előtte?
Hát ha nem is futja meg előtte, én szoktam javasolni, hogy érdemes elmenni, tehát én el szoktam mondani, hogy persze én nagyon szívesen segítek, hogyha van panasza, főleg ilyen nagyon tipikus tünetei vannak, én nagyon szívesen segítek, nagyon szívesen átadom a tudást, amit átadok ezzel kapcsolatban, de nekem mindig kitétel szokott lenni, hogy legyen kedves elfáradni, elvégeztetni a vérvételt is, vagy a vizsgálatokat, illetve legyen kedves elfáradni gasztroenterológushoz is, vagy a megfelelő orvoshoz.
Igen.
Ugyanis a mi szakmánk, ugyanúgy, mint a gyógytornászat, ugyanúgy, mint a gyógymasszőr, ezek mind egybefüggnek. Tehát, hogy ezt nem úgy kell kezelni, hogy vannak az orvosok és a többi egészségügy is, hanem ez egy komplex, tehát nekünk együtt kell dolgozni, az orvosnak is ugyanúgy, ahogyan nekem, velem együtt kell kooperálnia, tehát hogyha ő azt látja, hogy igen, van egy celiákia, tehát egy frissen diagnosztizált gluténérzékenyem, akkor sokkal egyszerűbb átirányítani egy dietetikushoz, aki 45 percben, egy órában tájékoztatja arról, hogy ennek mire kell odafigyelnie, milyen étkezést kell követnie, meddig kell tartania, és hogyan kell ezt kezelni, mert ugye általában az orvosnak nincsen ennyi ideje általánosságban foglalkozni, míg én nekem 45-60 percen van arra egy paciensre, hogy én ezt végigbeszéljem vele, ugyanis nekem ez inkább sokkal inkább egy ilyen beszélgetés, mint az, hogy mondjuk megtyomortükrözöm.
Igen, nyilván.
Tehát nyilván más részek érdekelnek ilyen téren ezekből a dolgokból, és pont ezért ez szerintem nagyon fontos, hogy így összekóperálva tudjunk dolgozni, mert hogy nyilván én 4 évig csak azt tanultam, hogy a táplálkozás és miként működik, miként hat az emésztőrendszerünkre, míg ugye az orvosin, ugye ők azt tanulják, hogy alapvetően mi hogyan működik, és azt hogyan kell kezelni. Tehát teljesen más régiókhoz nyúlunk hozzá.
Értem. Nagyon jó, nagyon tetszik. Hát az biztos, hogy bárki bármibe belekezd, előtte egy dietetikussal érdemes egyeztetni, mert ahogy Réka is elmondta, nagyon tele van az internet mindennel. De pro és kontra. És akkor ott áll az ember, hogy és most melyiket válasszam.
Egyébként ilyenkor szoktam javasolni, bár nem tudom, hogy itt a gimnáziumban mennyire vannak tisztában vele, de egyetemen biztos, hogy fogják tanulni a kutatásmódszertan. Szerintem az egy borzalmas tudomány, de hasznos is tud lenni. Ugyanis érdemes rendesen cikkeket elolvasni egy adott témában, például a ketogén étkezés, ami szintén nagyon divatos. Na például arról meg lehet találni az egyik cikkben azt, hogy a ketogén étkezés a jövő étrendje, a következő cikk pedig, hogy a ketogén étkezésnek mennyi hátránya van, hoppa. És milyen típusú egészségkárosító hatásai.
És akkor kinek higgyek?
És ilyenkor kell megnézni azt, hogy milyen evidencia szinten mozog. Uh-huh. Tehát meg kell nézni, hogy egy olyan vizsgálatot nézek, ami nagy elemszámú volt, és hiteles források legyenek. Tehát a hiteles forrásoknak tekintjük például azt, hogyha mondjuk beírjuk a szerzőnek a nevét, akkor mondjuk ne egy élelmiszergyártónak a tulajdonosa legyen, vagy uh-huh. ahhoz kapcsolódó. Tehát, hogy tudjunk olyasmiket, vagy mondjuk ha arról beszélünk, hogy borsófehérje alapú fehérjét fogyasszunk, uh-huh. akkor mondjuk ne a Skytech-nek a bármelyik vonatkozásában, most csak mondtam egy random dolgot. Nyilván attól függetlenül még lehet jó az a cikk, meg lehet jó az a termék, amit javasol, csak azért érdemes megnézni, hogy inkább egy átfogó, nagyobb kutatás része legyen, aha. több publikációs sorozatnak a következménye, mint hogy... Hát érdemes, ha ilyen szavakat dobálózok, tehát metaanalíziseket aha. nézni. Mert, és ez az egyetlen jó, amit tudok javasolni, ha interneten akarunk tájékozódni, vagy pedig hiteles forrás keresni, ami nagyon nehéz szerintem.
Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen egy szakma, és ha valaki tényleg komolyan akar változtatni az életmódján, és fontos számára a teste, akkor megbízik egy olyan emberbe, aki jó szakember, aki ezeken mindvégig megy, és ő kiszűri nekem azokat a cikkeket, és azok alapján ténylegesen rám szab egy olyan életmódot, amit tudok követni. Úgyhogy szerintem ez sokkal fontosabb lenne.
Igen, egyébként sokkal könnyebb is így nekiállni, illetve azért tényleg nem mindegy, hogy ha mit elolvasok, azt magamra vonatkoztatni nagyon nehéz tud hogy lenni. Nem. Tehát, hogy nyilván én azért tanultam ezt a 4+ évet, mert azért most már jó sok éve tanulok, mi mindig folyamatosan képzem tovább magamat, hogy ezt tudjuk úgy kezelni, hogy amikor hozzám eljön egy paciens, egy ember, akkor én neki egy olyan átfogó képet tudjak adni, ami számára megfelelő lesz. Tehát, hogy az étrendjéhez igazodjon, az életmódjához igazodjon, a szükségleteihez igazodjon, mert ugye ezért nem mindegy ezeket meghatározni, és ezekhez úgy állni, hogy igen, erre van szükséged, és nem egy sablont húzni rá.
Ez így van. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és ha bárkinek bármi felmerült kérdés, akkor szerintem nyugodtan küldjétek be Instagramon, Facebookon, és szerintem visszavárjuk Rékát még azokkal a kérdésekkel, mert ez azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben a saját testünk, hiszen az a mi kis templomunk, és ha azzal nem törődünk, akkor bizony baj van. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.